Köszöntök mindenkit a soron következő Zsoltárok könyvével, ami azt hiszem, hogy talán mindennyiünk számára a nagyon kedves könyv, hanem a legkedvesebb a Bibliában. Ennek ellenére, hogy szeretjük ezt a könyvet, mégis furcsa az Biblia olvasás során, hogy elejétől a végéig végolvassa az ember. Valahogy nem ez van szokásba Zsoltár könyvével kapcsolatban. Igaz, ez a leghosszabb könyve a Bibliának, és nem csak a fejezet számait tekintve, hanem terjedelmében is ez a leghosszabb könyv, de nem ez az oka annak, hogy mi nem egy végtében szoktuk olvasni. Nem is az, hogy nehéz olvasmány volna, mert hogy nem nehéz olvasmány. Mint ahogy mondtam is, talán a legkedvesebb olvasmány számunkra a Bibliából. Egyáltalán nem nehéz, szívesen olvassuk. És hogy miért állunk mégis másképp hozzá, miért nem tudjuk egy kalap alatt végigvenni, annak kézenfekvő az oka, és mindannyian tudjuk, hogy ez a könyv egy verses kötet. Ez más, mint a többi könyv. Tulajdonképpen egy antológiát tartunk a kezünkben, különféle szerzők műveiből, költeményeiből egy gyűjtemény, közte a legtöbbet Dávid írta, 73 Zsoltár a Dávidi, vagy ismerjük Ászáfot, akinek szintén a nevével találkozunk 12 Zsoltár esetében, és más szerzők Zsoltára is megtalálhatók ebben a könyvben. Egy verses kötetet pedig az ember máshogy vesz kézbe, mint egy regényt. Nem úgy szoktuk leemelni a polcról az Adi összest, hogy elejétől a végéig az ember végig olvassa. Mert maga a műfaj nem viseli a rohamlépteket. Az ember, amikor egy verset elolvas, az tűnődve, az időt rászámva, hogy eltöprengve, elgondolkodva fölötte teszi. És ahogy mondom, nem rohamléptekben. Ráadásul nem is akármilyen verses könyvről van szó. Görögül az a neve ennek a könyvnek, hogy Psalmos, ami azt jelenti, hogy költemények, amelyeket zeneszerszámok kíséretében adnak elő. Tehát egy énekes könyvről van szó. Tulajdonképpen nem is versek vannak benne, hanem énekeknek a szövege. Érdekes ez a tudás, hogyha az ember kézbe vesz a Zsoltárok könyvét, hogy mi is az, amit mi olvasunk. Ez énekes könyv volt annak idején, amit lanttal, citerával kísértek, és olvassuk is ennek a leírását. Dávid ezeket énekelte, táncot járt, tapsoltak. Érdekes. És ezt aztán hagyományozták is tovább, egészen addig, amíg bekövetkezett az a nagy trauma Izrael életében, hogy lerombolták a templomot, amikor is a rabbik betiltották a zsoltároknak az énekes előadás módját. Mert ezzel is gondolom a fájdalmat akarták érzékeltetni, a tragédiát. És onnantól nem énekelték a zsidók ezeket, és nem maradt ránk, nem ismerjük az eredeti dallamait ezeknek az énekeknek. Mondhatnám sajnos, de talán nem is olyan baj, hogy nem ismerjük az eredeti dallamát ezeknek az énekeknek, azért, mert akkor az egy hagyományt erőszakolna ránk. Biztos vagyok benne, akkor úgy tisztelnénk ezt, hogy hát Dávid szerezte ezt az éneket, és mi is követnénk mindenáron, pedig lehet, hogy a mi kultúránkban már nem azt a hatást hozná a szöveg mellé, mint amit ő annak idején szánt. Mindenképpen érdekes, mielőtt kézbe veszük, hogy lássuk, milyen könyvet is olvasunk. De annak ellenére, hogy a eredeti dallamot nem ismerjük, ezt tudva nagyon sok énekíró a mi korunkban is feldolgozza a zsoltárokat, és a mi énekeskönyvünkben is vannak zsoltár feldolgozások. Hiszen ezek megihletik az énekírókat. Most különösen érzékeljük azt, hogy az úgynevezett költészeti könyvek csoportjához értünk a Biblia tanulmányozásban. Már a Jób könyve is ide sorolandó költői könyvek közé, és talán jellemző is az, hogy éppen Jób a nagy nyomorúságos helyzetében, vagy Dávid, aki szintén olyan mélységeket élt meg, és olvassuk azt a sorát, hogy halál árnyékának völgyében járva. Ilyen nyomorult helyzetben az ember a költészet szavával él. Nagyon érdekes ez is, milyen ellentétesnek látszik, de olyan jó ezzel azonosulnunk, és tudunk, hiszen mi épp úgy emberek vagyunk, épp azokkal az érzésekkel, mint ők. És milyen szép az, egy sort hadd említsek Dávidtól az 56. Zsoltárból, amikor egy nagyon nyomorult helyzetben van, filiszteusok földjén, és azt mondja, te ismered, Uram, bolyongásaimat, gyűjtsd könnyeimet tömlődbe, írd be azokat könyvedbe. Micsoda szépség van ebben, hogy az Úr számon tartja a mi könnyeinket, tömlőbe gyűjti, egy csepp sem hull le észrevétlen. Ő ezeket feljegyzi. Hogy tudunk ezzel azonosulni, mikor mi ilyen mélységeket élünk át? Milyen szép, vigasztaló ez a kép. És hadd tegyem hozzá, milyen művészi, hiszen most költői könyvekről beszélünk, és engedhessék meg ez a jelző, hogy művészi. És amikor ezt mondom, adódhat a kérdés, hogy mi köze van a hívő életnek, a hívő gyakorlatnak a művészethez. A művészi szép az egyfajta lelki dolog az életben, ami szellemi mércével mérve csak a féle haszontalan sallang, vagy Isten ajándéka és komoly része lehet a szellemi életben is. Érdemes ezen elgondolkodni. Amikor a Bibliáról beszélünk, elsősorban nem ezt az oldalát szoktuk hangsúlyozni. A világ úgy ismeri a Bibliát, mint egy irodalmi értéket. Egy irodalmi mű. Így tanítják az iskolában, érettségi tétel is, és nagyon jó, hogy erről szó van, és az értékeit a világ tiszteli. És mégis, sőt, ennek ellenére, amikor beszélünk a Bibliáról, én legalábbis, amikor valakinek magyarázom, hogy mi is ez a könyv, akkor az első mondatok között hangsúlyozom, hogy ez több, mint egy történelmi feljegyzés. Ez több, mint egy kulturális érték. Ez nem csupán egy irodalmi mű. És nagyon helyes, hogyha ezt hangsúlyozzuk, mert valóban így van, sokkal több, hiszen ez az élő Isten szava. De irodalmi mű is. És művészi érték is. És lehet, hogy ezt mi nem nagyon figyeljük, pontosan azért, mert ellensúlyozva Isten szavának a tartalmára koncentrálunk. De vegyük azt észre, és amikor én most a Zsoltárok könyvét kézbe vettem, és olvastam, ezt hozta elém Isten, hogy amikor a Bibliát olvasom, nem csupán Isten igazságával találkozom, nem csupán azt jegyezhetem meg, hogy Isten szava igaz, hogy Isten szava az élet, Isten szava az a legfontosabb a világon, hanem azt is, hogy Isten szava szép. Isten szava szépen szól, úgy, hogy eléri a szívet. És nekem, hívő embernek is legyen ez büszkeségem, hogy Isten szava szép, hogy a Biblia kulturálisan is egy kincs, egy érték, amivel bátran büszkélkedhetem, ami nem csak a hitetlen művészet történészek és irodalmárok privilégiuma, hanem az én örömöm, büszkeségem lehet. A képei, a stílusa, az mind-mind alkalmat ad arra, hogy gyönyörködjen benne, hogy büszkeséggel töltsön el. Dávidtól hadd olvassak a 119. Zsoltárból néhány mondatot. Gyönyörködöm rendelkezéseidben. Csak a te intelmeidben gyönyörködöm. Gyönyörködöm parancsolataidban, mert szeretem őket. Törvényedben gyönyörködöm. Mondja ezeket Dávid, pedig nem egy költeményre gondol, amiben ő gyönyörködik, hanem a törvényről beszél. Ebben lehet gyönyörködni. Amit Isten tesz, az szép és jó. Állítólag, amikor Leonardo da Vinci megtervezte a repülőgépet, és papíron ott volt a Krix-Krax, láttuk is talán az ő modelljét, és csak 100 évek múlva valósult meg az első repülő igazi feltalálása, akkor azt mondta Leonardo, hogy ez nem fog működni, mert nem elég szép, és nem is működött. Most az ige, ami kezünkben nem csak, hogy működőképes iránytűje az életünknek, hanem dísze is. Az első Zsoltárt szeretném elolvasni. Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel, nappal. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem hervad el a lombja. Minden sikerül, amit tesz. Nem így járnak a bűnösök, hanem úgy, mint a pólyva, amelyet szétszór a szél. Ezért nem állhatnak meg a bűnösök az ítélet idején, és a vétkesek az igazak közösségében. Mert ismeri az Úr az igazak útját, a bűnösök útja pedig semmibe vész. Nagyon szép ez a Zsoltár, és én nagyon szeretem. Épp, mint egy költemény, képekben gazdag, de hát nyilván, hogy olyan, mint egy költemény, hiszen az. És miről is szól? Roppant egyszerű összefoglalni, hogy miről szól ez a Zsoltár. Az énekírók legtöbbször nem azért írtak meg egy éneket, egy Zsoltát, mert valami mélyen szántó teológiai tanítást akartak átadni. Egyszerűen csak az érzéseiket akarták zenébe megfogalmazni, a hálájukat, az örömüket. Ennek a Zsoltárnak sem megfoghatatlan a tartalma. De mégis úgy mondja azt el, ami nyomot hagy az emberben. Egy képben rögzít egy örök igazságot. Az egyik ember az gyökeret ver a jó helyen, a folyóvíz mellett, és tápláléka van, fává nő, hatalmas lombkoronája lesz, zöldel, virágzik, gyümölcsöt terem, árnyékot ad. A másik élet, az pedig szétszóródik a semmibe, mint a szél futta pólyva. Hamis értékek, amik értékeknek tűntek az életben, egyszer csak semmivé lesznek, és a szél szerte hordja. Két élet van itt leírva, amit mi is látunk a világban, és amihez mi is tartozunk az egyik oldalon. A Zsoltár író művészi szépséggel írja le azt nekünk, hogy mit jelent az, aki hisz, és mit jelent az, aki nem hisz. A Bibliában sokszor találkozunk a művészet szerepével, itt-ott felbukkan, néha meglepő módon. Amikor én is olvastam, itt mentem sorra Mózes könyvein, a Szent Sátornál például nagyon megakadt a szemem visszatérő szavakon, amikor az Úr tolba mondja Mózesnek, mit, hogy csinálj, és azt mondja az egyes műveleteknél, hogy művészi módon készítsd el. 2 Mózes 26. A hajlékot 10 sátorlapból készíts, piros bíborból, karmazsinfonából, művészi módon beleszőtt kérubokkal készíts azokat. Aztán 31. vers. A kárpitot hogyan készíts, azt is bíborból, karmazsinfonából, művészi módon beleszőtt kérubokkal készíts azokat. 36. vers. A bejáratnál lévő függönyt művészi módon kihímezve. 28. fejezetben a papírruháról van szó, Áronnak a papíröltözékére, a 3. vers. Beszélj minden hozzáértő emberrel, akinek művészi képességet adtam, és készítsék el Áron ruháját. Megleptek engem ezek a kitételei az Úrnak. Miért leptek meg? Mert nem azt mondta, hogy tiszta szívből jövő felajánlással olyan kedves áldozatként hímezzetek egy szép függönyt nekem. A tőletek telhető legjobb akarattal készítsétek el azt. Nem azt mondta, persze ott van mögötte, hogy legyen az jó szándékú felajánlás, nem szívtelenségről van szó, de plusz oda teszi, hogy ne akármilyen legyen, művési legyen. Nem mindegy, hogy az a kérub ott a függönyön hogy fog kinézni, mert nem egy sufnira varrod ezt a függönyt, hanem művészi legyen, és fogadjátok fel a legjobb embert, a leghozzább értőbbet, és legyen az igényes, és tetszik nekem ez a mérce, amit az Úr elénk tár. Ne adjunk akármit, és aztán követhetjük soron később a templomépítésnél ezt, amikor kinyílnak ezek a mesterségek, és sorra látjuk a mesterembereket, ahogy érkeznek. A művészetre van szükség a kőfaragásban, a fafaragásban, az ötvös munkában, ahogy az ezüst, réz, aranyméveség feladatait készítik. A legszebbet szánják. És ha művészet szerepéről beszélünk, akkor jön a léviták szerepe, akinek a szolgálatában az egyik legfontosabb feladat volt az ének szolgálat, az éneklés művészete. Isten embereket ad ilyen képességekkel, és nekünk ad értő, felfogó szemet, fület ezekhez, hogy közösen ez az érték, ez közösen váljon áldássá a mi számunkra. Mint ahogyan éppen a zsoltárokkal kapcsolatban is. A Bibliában találkozunk ilyen élménnyel. És érdekes kérdés fogalmazódhat meg, egy jól irányzott módon fel lehet tennem azt a kérdést, hogy most tessék nekem azt megmondani, vajon nem az érzelem volt ez? Ez nem egy lelki önmagam ráhangolása, vagy szellemi megnyilvánulás volt? Mi a különbség? Az érzelem volt ez emberi módon, vagy egy isteni ajándék? Amíg töprengünk ezen, egy példát hadd vegyek Elizeus életéből, a 2 királyok 3-hoz alapoztok. Egy szóval hadd mondjam el a történetet, folynak a háborúk, mint mindig a királyok könyvében, és Izrael királya azt szeretné, hogy Elizeus prófétáljon neki. Elizeus pedig nem nagyon áll így hozzá a kérdéshez, és mennek hozzá a küldöttségek, gyere, prófétálj nekünk, nem akarok, de aztán mégis ráveszik, és ekkor hozzálát a prófétás az Elizeus, és olvasom csak a 15. verset. Mondja ő, de most hozzatok ide egy lantost. Amikor a lantos zenélni kezdett, Az Úr keze megérintette a prófétát. És prófétát. És aláhúztam akkor, mikor olvastam ezt az igeverset, hogy hogy van ez? Hát az Úr keze nem tud szólni lantos nélkül. Hát, hogyha az Úr akar, akkor egy prófétának úgy jelenti ki magát, ahogy akarja. Mégis ott azt mondta Elizeus, most hozottok egy lantost, mert az segít nekem abban, hogy ráhangolódjak erre a hullámhozra. Kérdeztem az előbb, most ez érzelmi, lelki vagy szellemi dolog, megnyilvánulás? Én inkább azt kérdezném, hogy egyáltalán mi meg tudjuk különböztetni ezt a kettőt? Tudjuk mi igazán, hogy mi az, ami lelki, és mi az, ami szellemi? Hát nem egy az ember. Persze, hogy van különbség, persze, hogy van szélsőséges érzelmi megnyilvánulás, és más az, ami a tiszta szellem Istentől. De mégis nem egy az ember, és egységesen kell ott állnom az Úr előtt, őt dicsérve. Nem azt mondja a nagy parancsolat, hogy szeresd az Uradat teljes erődből, teljes szívedből, teljes lelkedből, úgy egészében. Hiszen a testemre is szükség van az Isten tiszteletben. Hogyha ma reggel nem hozott volna a lábam, és nem nyitnám a szám, és nem fókuszálnám a gondolataimat, akkor nem volna Isten tisztelet a számomra. Fontos szerepe van a testnek is az Isten tiszteletben. Hogy ne lenne fontos szerepe az érzelmeinknek, a lelki megnyilvánulásainknak, hogy teljes emberként hozzam magam az Úr elé, és hajtsam meg magam ő előtte. Mert lehet érzelmek nélkül jönni az Úr elé. Csak nehogy azt higgye az ember, hogy akkor igazán szellemi. Mert nem akkor igazán szellemi, hogyha a fa arccal vesz részt az Isten tiszteletben, hanem Isten örömteli, vidám, teljes embereket akar látni maga körül. Ha itt járok, tulajdonképp meg lenne a Biblia a Zsoltárok könyve nélkül is. Hiszen a Zsoltárok könyvében olyan nagy, új teológiai igazság nincs bevezetve, amit más könyvekből ne tudnék meg. Nincs egy új hithős előttem, akit ne ismernék meg más könyvekből. Igazából nem ad új ismeretet számomra, van tanítása a Zsoltárok könyvének, de úgy most nagyon magas madár távlatból ránézve igazán újat teológiában nem mond számomra. Akkor nincs értelme a Zsoltárok könyvének? Természetesen nagyot veszítenénk, hogyha a Zsoltárok könyvét elhagynánk. Az Új Szövetség tesz erről a legjobb bizonságot, mert a legtöbbször idéz a Zsoltárok könyvéből, az összes többi Ószövetség könyvvel összehasonlítva 186 esetben idéz az Új Szövetség a Zsoltárok könyvéből. Csak egy Zsoltár, a 11. számú Zsoltár több idézetben szerepel az Új Szövetségben, mint bármelyik ószövetségi fejezet. Szükség van a Zsoltárok könyvére. De hogyha tovább vezetném ezt a gondolatot, akkor talán melyik bibliakönyvre van igazán szükség? A szellemi igazság, ami fontos számunkra az üdvösség szempontjából, az rendkívül egyszerű. Hogyha belegondolunk, meg is lepődünk, nagyon kevés, nem kell hozzá egy bibliai könyv sem. Hogyha szeretnénk szortírozni és kihagyni könyveket, mi az az utolsó dolog, amire szükség van ahhoz, hogy az ember üdvösségre jusson, akkor arra jutunk, hogy egyetlen egy mondatra van szükség csupán, ami valahogy így hangzana, hogy aki hisz, az üdvözül. Ebbe van, vagy valamilyen más változatban, ebbe van benne tömören az, amit Isten szeretne nekünk elmondani. És egyébként az első Zsoltár, amit felolvastunk, szintén ezt mutatja be egy képpel. Aki hisz, aki a jó helyen van, annak marad élete. És mégis Isten nem csak ezt az egy mondatot adta oda nekünk, hanem kinyitotta ezt az igazságot egy csodálatos virággá, aminek az egyik színes szírma a Zsoltárok könyve, amire szükségünk van, amivel azonosulni tudunk, ami bátorítani tud minket. És ebbe a sokszínűségbe beletartozik az is, hogy Isten adott nekünk érzelmeket, adott nekünk művészi érzéket a szépre, hogy még teljesebben, még sokrétűbben tudjuk megélni a hitet. Lehet enélkül is hívő embernek lenni, de Isten nekünk sokkal nagyobb gazdagságot kínál fel az őt követő életben. Záró gondolatok jegyében olvassuk most el az utolsó Zsoltárt, a 150-et. Dicsérjétek az Urat! Dicsérjétek Istent szentélyében! Dicsérjétek a hatalmas égboldozaton! Dicsérjétek hatalmas tetteiért! Dicsérjétek nagyságához méltóan! Dicsérjétek kürtlengéssel! Dicsérjétek lanttal és hárfával! Dicsérjétek dobbal, körtáncot járva! Dicsérjétek citerával és fuvalával! Dicsérjétek csengő cintányérral, dicsérjétek zengő cintányérral. Minden lélek dicséri az Urat. Dicsérjétek az Urat. Említettem, hogy görög címe a Zsoltárok könyvének az az, hogy Psalmos, költemények, zeneszerszámokkal kísérve. A héber címe pedig Sefer Tehillim, de ami érdekesebb, az a jelentése magasztalások könyve. A héberek így hívták, magasztalások könyve. És különösen érzékelhető ebből az utolsó Zsoltárból ez a cím. Szükségünk van nekünk a magasztalások könyvére. Amikor nem azért nyitjuk fel a Bibliát, mert tanulmányozzuk és teológiai összefüggéseket boncolgatunk, és nagy igazságokat fejtegetünk. Arra is szükség van, és találjuk meg annak az idejét. De annak az idejét is, amikor egyszerűen csak odajövünk az Úrhoz, és magasztaljuk őt, és dicsérjük, és átéljük az évezredes érzéseket együtt Dáviddal, és a többi hithőssel, akik hasonló szívvel dicsérték az Urat. És lehet, hogy éppen ebben a dicséretben kerül a legközelebb a szívünk Istenhez, és akkor értünk meg a legtöbbet őróla. Amikor nem is kutatjuk a mélységet, egyszerűen csak dicsérjük őt. Ennyi bevezető után hadd ajánljam a figyelmünkbe a Zsoltárok könyvét, amit tudom, hogy nem kell igazából ajánlanom, mert mindannyiunk számára egy nagyon kedves könyv ez. Még van 148 Zsoltár, amit nem olvastunk fel. Találjunk időt rá, és legyen segítségünkre ezek a költemények, legyenek segítségünkre nehéz perceinkben, örömteli perceinkben, hogy vigyük az Úr elé ezáltal is a szívünket, és nyerjünk belőlük bátorítást, vigasztalást.